Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit a világhálós Isten tiszteletünkön. Újra elmondom, attól még, hogy valóságosan nem lehetünk mindannyian együtt most itt a templomban, kérek minden résztvevőt, hogy viselkedjünk úgy a monitorok, képernyők előtt, mintha itt lennénk, vagy mintha én ott lennék a testvérek otthonaiban, egy házi Isten tisztelet keretében. Így szeretném most vezetni elcsendesedésünket, és magyarázni Urunk igéjét minden érdeklődő számára. Adjuk meg Istennek azt a tiszteletet, amely őt nem csak a templomban, hanem egész életünkben megilleti méltán. Vegyük elő a Bibliánkat, énekeskönyvünket, ha van, és így kövessük figyelemmel és fegyelemmel Isten igéjét, az üzenetét. Aki ezt most az élő adás alatt nem tudja ilyen módon megtenni, az inkább kapcsolódjon le, egy óra múlva ez a felvétel elérhető lesz, és amikor meg tudtuk teremteni a szükséges feltételeket, akkor nézzük majd meg. Szeretettel hirdetem, hogy a hét folyamán is szeretném Isten üzenetét eljuttatni a testvérekhez a világhálón, kedden, csütörtökön és szombaton. Minden érdeklődő testvér megtalálja ezeket a videókat gyülekezetünk honlapjának nyitó oldalán, illetve a gyülekezetünk YouTube csatornáján. Gyülekezetünk honlapján a www.refbekasmegyer.hu weboldalon találunk minden szükséges információt, és minden olyan információt, ami aktuális a jelen helyzetben. Végül szeretettel emlékeztetem a testvéreket a keresztény gyakorlatunk szép részére, az adakozásra. E mostani időben lehetőségünk van arra, hogy banki utalással adakozzunk Isten ügyére, annak fennmaradására, gyülekezetünk bankszámlájára, vagy akik ezt nem tudják megtenni, gyűjtsék össze borítékba, és majd hozzák el a vészhelyzet elmúltával gyülekezetünkbe adományukat. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik ezekről nem feledkeznek meg e mostani időben sem. Az Úr legyen, maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Szeretett testvéreim, Böjt 5. vasárnapja van, bűnbánati zsoltár a heti zsoltárunk, ezt fogjuk most énekelni. A 130. zsoltárunkat keressük ki énekeskönyvünkből, és a 130. zsoltárunkat énekeljük mind a 4 versével. Az első vers így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Kedves testvéreim, ma hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból a 13. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallásban kimondott tételeket magyarázzák, azon belül azt taglalják, amit az Úr Jézus Krisztusról, a Fiú Istenről vallunk. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. Hajtsuk meg most fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálaadással állunk meg a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk, ebben az órában, és azért esedezünk te előtted, hogy a te fiadért, ami Krisztusunkért, forduljál irgalommal és kegyelemmel hozzánk, mert mindkettőre végtelen nagy szükségünk van. Arra kérünk téged, engedd megértenünk az evangéliumot, mindazt, amit te érettünk, elvégeztél fiad Jézus Krisztus által, hogy mi üdvözüljünk, és a halál markából megszabadulhassunk. Légy nékünk abban is segítségül, hogy ezt ne csak értsük, hanem igazat adjunk te neked, és Jézus Krisztus által, ő érette, hitáltal hozzád meneküljünk, és a te fiaidnak, gyermekeidnek neveztessünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy életedet adtad értünk, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, hogy elhordoztad az atya büntetését helyettünk, hogy mi gyermekekké, fiakká lehessünk. Kérünk téged, légy a mi urunk, tanítunk, mesterünk, őrzőnk, védőnk, pásztorunk, avasd be bennünket titkaidba, e mostani órán is, szent lelked által. Segítsél meg bennünket, hogy minden bajunkból és nyomorúságunkból te hozzád tudjunk fordulni, hittel és bizalommal, hisz te vagy a jó orvos, akinek nem csak ereje és hatalma van arra, hogy bennünket gyógyítsál, hanem aki üdvözíteni is tudsz bennünket, aki mindig azt adtad és adod nekünk, amire leginkább szükségünk van. Így jövünk eléd magunkat megüresítve, kérve és fohászkodva a te segítségedet, a te közben járásodat, mennyei atyánk szent színe előtt. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai úrnapon Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának 20. fejezetéből, a 20. fejezet első 8 versét. Lukács evangéliumának 20. fejezetében, az első 8 versben ezeket találjuk megírva. Történt az egyik napon, hogy miközben a templomban tanította a népet és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Kedves testvéreim, még mindig a böjti időszakban vagyunk, és ahogy ezt újra és újra elmondtam, elmondtuk, ebben az időszakban Isten személye és az ő igazságai felé kell fordulnunk, és igyekeznünk kell minden olyan dolgot félretenni, ami ebben megakadályoz bennünket. Istent, ami bűneink miatt nem látjuk, ezek akadályoznak is bennünket abban, hogy hozzá és feléje forduljunk. Böjt első vasárnapján ezért beszéltünk a bűnről. Böjt másod vasárnapján szóltunk arról, hogy az ember által leküzdhetetlen bűn ellenére Isten mit tett az emberért általánosságban. És ekkor beszéltünk a törvényről. Böjt harmad vasárnapján szóltunk arról, hogy Isten mit tett személyesen az emberért, és ekkor beszéltünk a közbeni járóról, annak ígéretéről és feltételeiről. Az elmúlt úrnapon a közbeni járó személyéről, Jézus Krisztusról szóltam, az ő kettős természetéről. Ma Jézus Krisztus személye újra a téma, és még mindig arra a kérdésre keressük a választ, és abban keressük a mi bizonyságunkat is, hogy miért ő az igaz és egyetlen közben járó a Szent Isten és a bűnös ember között. Igénkben, amit felolvastam, pontosan ezt firtatják a kérdezői is. Milyen hatalommal, milyen hatalomnál fogva, milyen felhatalmazással lépsz te föl, úgy, mint közben járó, mint Isten? Akkor Jézus nem válaszolta meg konkrétan ezt a kérdést, mivel kérdezői sem válaszoltak az ő általa feltett kérdésre, de az Új Szövetség világosan elmondja ezt nekünk, és részletezi előttünk. Ma tehát Jézus felhatalmazásairól, úgy is szoktuk mondani, Jézus címeiről kell szólnunk. Vagy egy másik fogalommal Jézus felkenetéséről kell szólnunk, amellyel őt Isten felkente, hogy igaz közben járunk lehessen. Ahhoz, hogy ezeket a címeket, Jézusnak a felkenetését, felhatalmazását értsük, vissza kell lépnünk az Ószövetség idejére. Az Ószövetség zsidósága körében az idők folyamán három olyan tisztség jelenik meg, amely Isten népe körében túlmutat önmagán. Időrendi megjelenés szerint az első ilyen tisztség a főpapi tisztség volt, aztán követte ezt a királyi tisztség, és szinte ezzel egy időben jelent meg a prófétai tisztség és tiszt. Ezek a címek, felhatalmazások, Isten és a nép kapcsolatát hivatottak szabályozni a maguk idejében, de egyben ezek a címek és felhatalmazások előre is mutattak. A főpapi tisztségről szóljunk néhány szót. A nép képviselője volt a főpap Isten előtt, és Isten képviselője volt a nép előtt. A népet úgy képviselte Isten előtt, hogy engesztelő áldozatot mutatott be. Őneki volt erre jogosítványa. Isten pedig úgy képviselte a nép előtt, hogy tanította Isten dolgait, az egészséges, tiszta, az igazság őre kellett, hogy legyen, az egészséges és tiszta tanítást kellett, hogy felügyelje. A királyi tisztség, amikor megjelenik Izraelben, a zsidó nép körében, tulajdonképpen nem másról szól, hogy valaki felhatalmazást kap Istentől, hatalmat kap Istentől, és Isten hatalmának hordozója kell, hogy legyen a nép előtt. Mindazzal, amit cselekszik hatalommal, Isten személyére kell utalnia. A próféta, az Ószövetségben úgy is hívták őket, így is lehet fordítani ezt a tisztséget, a látó. Ő az, aki Isten titkainak, amelyek általában el vannak rejtve előttünk, a beavatottja, ő az, aki ezeknek a titkoknak a tolmácsa. Tulajdonképpen egyházi, társadalmi, lelki felelősség hordozói lettek ezek az emberek, akiknek a szolgálatukkal, főpapi, királyi és profétai szolgálatukkal Isten dicsőségét kellett munkálnia. Mit is jelentett ez konkrétan? Azt jelentette ez, hogy mindhárom tisztség birtokosainak minden időben a szövetség, az Istennel kötött szövetség rendjét kellett őriznie, ugyanis csak e rend betartása által nyilvánult, jelent meg Isten dicsősége rajtuk és általuk. Isten ugyanis megkülönböztetetten bánt az Ószövetség idején az ő népével. Máshogyan bánt ezzel a néppel, mint a föld akkori összes többi népével. Ez pedig úgy nekik maguknak, mint a körülöttük élőknek egy tiszta és világos üzenet volt. Istennel, a Teremtő, a Mindenható Istennel vagyunk szövetségben, ezért néz ki úgy az életünk, ahogy kinéz. A tisztségek birtoklóinak tehát arra kellett ügyelniük, hogy a szövetség a maga szép rendjében és Istentől meghatározott rendjében Isten és a nép között fennmaradjon, és mindenkor tisztán kellett ezt őrizniük. A királyság korától kezdve, ahol jelen van már együttesen ez a három tisztség, a tisztség viselőinek kellett volna meghatároznia tehát mindent Isten rendje szerint. Azonban aki elolvassa a Szentírásban ennek a korszaknak, vagy ettől a korszaktól kezdődően a bizonyságtételét, azt fogja látni, hogy ezek a tisztséget viselő személyek sokszor nem töltötték be szent módon hivatásukat, sőt, gyakran olvasunk arról is, hogy egyenesen visszaéltek a felhatalmazásukkal. Azért történhetett ez meg, mert bűnös emberek voltak. A főpap gyakran elengedte a törvényt. Voltak olyan időszakok, amikor Isten törvényéről, az írásokról azt sem tudták pontosan, hogy hol vannak, csak amikor megtalálták őket a templom falában egy-egy építkezés kapcsán, akkor kezdték kutatni, hogy mi is tulajdonképpen ez. Sokszor történt meg az, hogy a főpapok tartalom nélkül csak a formák fenntartását őrködték. A királyok korában a királyokra igen jellemző volt az, hogy az Istentől kapott hatalmat kisajátították, és ezzel a hatalommal a maguk hasznára fordítottak mindent. Még a proféták között is olvasunk olyanokról, akik a saját látásukat adták el isteni látásként. Kiszolgálták a királyt, azt mondták el a királynak, amit a király hallani akart. Amikor nagyon ritkán, de ilyen is előfordult, e három tisztség viselői egy lelkűek voltak, azaz a kapott tisztségüket igazán, lelkiismeretesen, Istentől rendelt módon töltötték be, akkor csodák történtek Izrael népével. De csak ritkán volt ilyen. Az egyik legemlékezetesebb korszak Dávid királyságának az ideje. Ez volt az oly nagyra becsült, és sokszor visszavágyott dávidi királyság titka is. Mindhárom tisztség hitelesen volt betöltve. Mivel azonban bűnös emberek voltak mindazok, akik tehát az Ószövetségben a tisztségeket hordozták, még ha fel is ragyogott általuk egy-egy kis időre Isten szövetségének gazdag áldása, nem tudták azt tartósan fenntartani. Hibáik és esendőségük kiáltott egy igazi, mindenben hiteles főpapért, királyért és profétáért. Kapott Izrael népe ízelítőt abból, hogy milyen az, amikor igaz ember a főpap, a király, a proféta, de ezek az idők gyorsan elmúltak, és maradt a vágyakozás, maradt a szívből származó szomjúság az igazi iránt. Nos, a közben járó názáreti Jézus személyében ez a három tisztség kettős természete miatt, amiről szóltunk az elmúlt úrnapon, tökéletesen és hibátlanul egyesült. Jézusig a három tisztséget általában három különböző ember viselte. Jézus tökéletessége azonban a három tisztséget összevonja, és az ő személyében ez a három tiszt hibátlanul és tökéletesen egyesül. Főpapként az Úr Jézus Krisztus hirdeti és tanítja az igazságot. Azt mondja, én vagyok az igazság. Ő az, aki Isten előtt minket, előttünk pedig Istent képviseli. Tanít, és ahogy majd rövidesen látni fogjuk, a ránk jövő ünnepek alatt közben jár. Egész életében így van ez. A 12 éves Jézust a szülei elhagyják a templomban, aztán amikor rátalálnak, ott találják a tanítók a vének között, akiktől kérdez, és akiknek felel, és akik csodálkoznak ennek az ifjúnak a tudásán, a gondolkozásán, a tisztaságán. Aztán a megdicsőülés hegyén három tanítványa előtt megjelenti a mennyet. Aztán a Gecsemáné kertben közben jár az övéért. Aztán a kereszten függve esedezik azokért, akik megfeszítik őt, nem tudván, hogy mit cselekednek. Ő az a tökéletes főpap, aki nem egy ismétlendő áldozatot mutat be, hanem önmagát áldozza oda engesztelő áldozatul. Önmagát, mint tökéletes áldozatot adja Isten elé engesztelésül. Jézus tehát főpap, tökéletes főpap, az igazság ismerője, meghirdetője és tanítója, tökéletes áldozat és közben járó Isten és emberek között. De Jézus életében ott van a királyság, a királyi tiszt is, hiszen minden felett az övéi számára fordítja hatalmát és uralmát. És ezáltal megjelenik Isten dicsősége mindabban, amit ő elvégez. Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy királyként uralkodik a betegségek felett, hiszen aki gyógyítani tud, az uralja a betegséget. Uralkodik Jézus a természet erői felett, a szelek, a vihar és a vizek felett. Uralkodik Jézus a démon világ felett, hiszen démonokat űz, ördöngősöket szabadít meg. És látjuk azt is, hogy Jézus uralkodik a halál felett is. Az ember legnagyobb ellensége a halál, amely fölött Jézus az ő feltámadásával győzelmet vesz, uralja a halált. Jézus királysága, uralkodása magasabb dimenziókat ural, mint a mi földi dimenzióink. Ma az Úr Jézus Krisztus ott van a mennyben. Uralkodik mindenek felett. Jelentette is a tanítványainak mennybe menetele előtt, ha azok ne talántán még kételkednének az ő királyságában, mindenek felett való uralmában, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Ilyen király nem volt, nem támadt Jézusig, és nem támadt azóta sem. Úgy uralkodik, hogy abban Isten dicsőül meg. Amikor Jézus uralkodik, betegeket gyógyít, lecsendesíti a tengert, ördögöket űz, akkor gyakran olvassuk azt az evangéliumokban, hogy az emberek ezek után dicsőítik Istent. Jézus az igaz király, aki uralmát arra használja, amire azt Isten rendelte és adta. De ott van Jézus személyében a prófétai tisztség tökéletessége is. Kijelenti nekünk mindazt, amit mi nem látunk. Mert a bűnös természetünk miatt nem láthatunk be Isten világába. Jézus beavat bennünket a láthatatlanokba, mert a láthatatlanok nélkül a mi földi igazságunk csak féligazság vagy részigazság, de a legtöbbször inkább csak hazugság lehet. Jézus elmondja, feltárja előttünk Isten titkait, Isten kegyelmességét, amelyet ő fia miatt, Jézus miatt gyakorol a hozzátérő bűnösök felett. Jézus beszél a jövőről, arról, ami eljövendő. Beszél arról, és beavat bennünket abba a titokba, mi van a halál után. Tökéletes proféta, aki látja a láthatatlant, és ezt részrehajlás nélkül úgy tárja föl előttünk, hogy arra mi rábízhatjuk magunkat. Jézus közbenjáró, és mint közbenjáró, az ő személyében az a három tisztség, ami az Ószövetség idején adatott a nép elé, egyesül, tökéletesen és hibátlanul. Jézus mennyei felhatalmazással egy új szövetség közben járója. Tökéletes főpapságának, királyságának, prófétaságának, hittel és alázattal való felismerése, hittel és alázattal való elismerése kulcsa és feltétele annak, hogy az ember ebben az új szövetségben Isten dicsőségéből részesedjen. Aki Jézus Krisztust nem ismeri el, aki kételkedik ő benne, aki vitatja az ő egyedüli és tökéletes közbenjáróságát, főpapságát, királyságát, prófétaságát, az Isten dicsőségében semmiképpen nem részesülhet. Az Isten dicsőségéből kimarad, sem rajta nem ragyog föl, sem pedig általa nem ragyoghat ebben a világban. Kedves testvéreim, az a megoldás, amelyet keresünk életünkre, amelyet keresünk halálunkra, Jézus Krisztusban van elkészítve nekünk. Mindaz, amire szükségünk van, életünkben és halálunkban, Jézus Krisztusban van kijelentve számunkra. Jézus Krisztusban van elvégezve számunkra, ezért nekünk Jézus Krisztust kell keresnünk. A legnagyobb bajunk ebben a mostani időben sem a betegség és a világjárvány, hanem az, ha nem ismerjük föl Jézus Krisztusban az Isten által adott új szövetség egyetlen és tökéletes képviselőjét és közbenjáróját. Akik ezt fölismerjük, elfogadjuk, az övéi vagyunk. Az övéi vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, itt a világban is. És az ő gyermekei leszünk halálunkban, halálunk után is. Akik elfogadjuk őt, vele együtt az életet kapjuk, az örök életet. Akik elfogadjuk őt, tudjuk, hogy egyedül ő az, aki tud rajtunk segíteni, hatalmával, erejével, mert mindenek fölött való. De akik hiszünk neki, ő benne nyugszunk meg, hiszen be is avatott bennünket, jelenbe és eljövendőkbe. S tudjuk, hogy aki hisz, ha meghal is él. S tudjuk, hogy aki benne hisz, annak örök élete van, mert ő kijárta ezt a mi számunkra. Mert ő elvégezte ezt számunkra, mint tökéletes főpap, aki bemutatta a tökéletes áldozatot. Kedves testvéreim, hadd hívjalak benneteket ehhez a Jézus Krisztushoz. Vessünk számot azzal, hogy hogy akarunk mi Isten javaihoz hozzájutni, akár a mostani időben, de hogy akarunk Isten javaihoz hozzájutni halálunkban. Jézus Krisztus nélkül nem lehet. Micsoda hatalommal cselekedett Jézus Krisztus? Kérdezték egykor ott mindazok, akik rossz indulattal firtatták az ő cselekvésének jogosultságát. Jézus Krisztus mennyei felkenetéssel bírt. Akik ezt tudjuk, akik ezt megismertük, jöjjünk őhozzá, reményünket csak belévessük, hogy megtapasztalhassuk azt a békességet is, amelyet az ő közben járása, minden hatósága mindazoknak ajándékoz, akik nem kételkednek benne. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesednénk imádságra, a 291. dicséretünket keressük ki, és a 291. dicséretünknek 4 versét énekeljük. A 291-es dicséretünk első verse így kezdődik: Ó mi kegyelmes Krisztusunk! Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki tökéletes főpapunká, királyunká és prófétánká lettél. Köszönjük, hogy egyedül és egy személyben betöltötted ezeket a tisztségeket tökéletesen, úgy, hogy azokra többé nincsen szükség. Áldunk és magasztalunk téged, aki ezáltal is megerősítesz bennünket, hogy te vagy egyedül, közben járunk, Isten színe előtt, s te vagy az, aki az igazságot elhoztad, és amely igazságot elhoztál, abban részesekké tettél bennünket. Légy segítségül, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem úgy jöjjünk te hozzád és általad a mi mennyei atyánkhoz, mint akiben egyedül lehet nekünk reménységünk. Így szólítunk most téged, és így kérünk téged, hogy közöld a te hatalmadat mi velünk, nyugtasd meg a mi szívünket, békéltes meg bennünket sokféle félelmünkben, amelyek át és átjárják a mi szívünket. Adjat, hogy benned találjunk vigaszra és nyugalomra e mostani időkben. Kérünk téged mindazokért, akik a körülöttünk lévő bajok miatt szenvednek. Nálad van a gyógyítás és a gyógyulás hatalma, Úr Jézus Krisztus. Adjad, ha kérhetjük tőled, hogy mindazok, akik betegek, meggyógyulhassanak. Adjad, hogy mindazok, akik a gyógyszereken, az ellenszerek kifejlesztésén fáradoznak, eredményre jussanak. Áld meg azokat, akik áldozatos munkájukkal a betegeket gyógyítják. Áld meg azokat, akiknek hatalmat adtál arra, hogy intézkedjenek, hogy tőled nyert világossággal tudjanak rendeleteket alkotni. Áld meg a mi népünket, hogy elfogadva ezt a mostani bajt és nehézséget, meg tudjuk alázni magunkat te előtted. Kérünk, légy irgalmas, szerető Istenünk, vigasztald meg a gyászolókat, és erősíts meg mindeneket, akik rettegnek és félnek. Köszönjük, Urunk, Jézus Krisztusunk, hogy új szövetség szerzője lettél, s ha ennek az új szövetségnek általa tagjaivá, részeseivé leszünk, bennünket is megnyugtatsz, mert meg is nyugtattál. Segíts, hogy hozzád siethessünk tehát életünk teljes idejében, alázattal, hogy nálad békességet találjon és nyerjen a mi szívünk. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki a maga személyes imádságát, mondhatja el Isten színe előtt. Folytassuk könyörgésünket most közösen is, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim! Isten tiszteletünket az áldás vétele előtt a 295. dicséretünk első és második versének éneklésével zárjuk. A 295. dicséretünk mindkét versét énekeljük tehát. Az első vers így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.